Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat az Isten tiszteleten. Ha nem veszitek zokon, akkor én nem prédikálni fogok most, hanem egy ige szakaszt szeretnék veletek közösen tanulmányozni, a ti aktív hozzászólásaitokkal átgondolni. Hát kérdezem meg, hogy látjátok-e az igét? Vagy fölkapcsoljuk a villanyt? Kapcsoljunk, ugye? Kérlek benneteket, hogy nyissuk meg a Szentírást Máté evangélium a 24. fejezetében, fejezeténél, a 24. fejezetből a 12. és 13. verset szeretném, hogyha ezen a mai Isten tiszteleten átgondolnánk közösen. Tehát Máté evangélium a 24. fejezetének a 12. és 13. versét olvassuk el közösen. Megkérhetek-e valakit arra, hogy felolvassa az igét?
És mivel hogy a...
Tessék, Zsuzsa.
És mivel hogy a bunasság megsokosodik, a szeretet sokakban megkidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az ébrező.
Köszönöm szépen. Hadd osszam meg veletek ezt a Biblia verset egy kicsit más fordításban. Én így fordítanám le ezt, hogy mivel, hogy a törvényszegés megsokasodik, sokak szeretete meghidegül, de aki a célig álhatatos marad, az megszabadítatik. Az első kérdés vagy gondolat, amit szeretném, hogyha megfogalmaznánk rá a választ, amit átgondolnánk, hogy ez a Biblia vers milyen veszélyre hívja fel a figyelmünket. Mi veszélyezteti a hívő embereket abban az időszakban, amelynek a kapujában állunk, vagy benne vagyunk? Hogy csökken a szeretetük. Itt még egy hátteret el kell mondanunk ahhoz, hogy megértsük, hogy pontosan mi is csökken. Mi is az, aminek a megfogyatkozása veszély a mi számunkra. Az eredeti szövegben az a kifejezés, hogy sokak szeretete kihűl, kialszik. A szeretet szó helyén az agapé szó van. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy mit tudhatunk a Szentírásból az agapi szeretetnek, az isteni szeretetnek a különlegességéről. Mi az a szeretet, amelynek a kihűlése fenyeget bennünket? Mert mondjuk, hogy itt erről van szó, hogy nekünk kell szembenézni valami veszéllyel. Mitől különleges ez a szeretet? Miben különleges ez a szeretet? Attila?
Ez egy önfeláldozó szeretet.
Így van. Tehát az egyik nagyon különleges volt ennek a szeretetnek, hogy önfeláldozó szeretet. Tudunk-e más jellegzetességét elmondani a Biblia tanításának a szeretetről?
Feltétel nélküli.
Feltétel nélküli szeretet. Tudunk-e még további gondolatot elmondani erről? A másokért való önzetlen szeretet. Zsuzsa? Ugyanezt szeretted volna.
Másokért való munkálkodás.
Igen? Török Zsuzsa? Ez egy gondolkodásmód, egy hozzáállás a világhoz, a környezetünkhez, a bennünket körülvevő emberekhez. Van-e még valami sajátossága? Jézus azt mondta, hogy ha csak azokat köszöntitek, akik titeket köszöntenek, akkor mit tesztek többet? Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor mennyivel tesztek többet? Mi ez a több? Mi az a több? Az ellenségeket szeretni. Jézus kikért jött el erre a világra? Bűnösökért, az Isten ellen lázadókért. Tehát ennek a szeretetnek az a különlegessége, hogy több, mint az emberi szeretet. Jellegzetessége az, hogy nem fogy el. Jellegzetessége az, hogy nem függ annak az embernek a magatartásától, akire irányul, mert nem abból származik, hogy viszonoz. Nem az az alapja, hogy ahogyan velem viselkedtél, úgy viselkedem veled, hanem az az alapja, hogy az Isten a szeretet. És az Isten, mivel hogy ő ezt szeretet, ezért ő szeret. Mert ő magát nem tagadhatja meg. És ugyanez a szeretet az isteni természet beoltása révén van a keresztényekben. Aki krisztusi, azt a krisztusi szeretet jellemzi. Tehát a veszély, amire felhívja a Jézus Krisztus a figyelmünket, az az, hogy az utolsó napokban ez a fajta szeretet hidegül meg, ez a fajta szeretet alszik ki a szívekben, sokak szívében. Sokak szeretete meghidegül. Mi idézi elő ennek a szeretetnek a meghűlését? A törvényszegés és az igazságtalanság. Az önzés. Hogy lehetséges az, hogy a törvényszegés lehűti a szeretetet? Hogy működik ez? Az egyértelmű, ha én törvényszegő vagyok, akkor az én szeretetemet a saját törvényszegésem megszünteti. Nem? Lehetetlenség, hogy valaki agapé szeretettel szeret, és közben törvényszegő. Azt mondja Pál apostol, hogy aki a törvényt betölti, az szeret. A szeretet a törvény betöltése. Tehát akkor nem arról van szó, hogy a saját törvény szegése hűti ki a szeretetet, hanem a környezet, a látvány, ami körülveszi az embert, ami foglalkoztatja az embert, azzal a veszéllyel jár, hogy kihűti a szívben levő szeretetet. Itt szeretnék egy kis részletet felidézni az Apostolok története című könyvből. Péter apostolról szóló fejezetben találhatja meg, aki szeretné elolvasni, az 51. fejezetben található ez a részlet. Ezt mondja, az apostol igyekezett a keresztényeket tanítani, hogy milyen fontos féken tartani gondolataikat, nehogy tiltott területekre kalandozzanak, és erőik haszontalanságokra forgácsolódjanak szét. Aki nem akar Sátán támadásainak áldozatául esni, jól őrizze a lelkéhez vezető utakat. Ne olvasson, ne lásson, ne halljon meg olyasmit, ami tisztátalan gondolatokat ébreszt. Gondolataink ne időzzenek szabadjukra mindenféle tárgynál, melyet az ősellenség sugall. Ha nem őrizzük híven szívünket, akkor a külső világ gonossága felébresztheti bennünk, bensőnkben a rosszat, lelkünk pedig sötétségbe zuhan. Hogy történik ez a gyakorlatban a mi életünkben?
Újságcikkek, tévéhíradó, internetes portálok.
Gyakorlatban ezek fenyegetik leginkább a szeretetünket. Felháborodás azon, hogy a környezetünkben mit művelnek. Jogos a felháborodás? Jogos, nem? Sok esetben teljesen jogos. És mégis meg kell látnunk, hogy csapda helyzetet állít elő a mi életünkben. Mert belesétálunk abba a csapdába, hogy miközben szemléljük a törvénytelenséget, szemléljük az igazságtalanságot, és háborgunk rajta, és szóvá tesszük egymás között, és elmondjuk, a közben, a szívünkben annak a szeretetnek a mértéke elveszik, amelyet elénk állít ez az igevers. Az agapé szeretet hűl ki közben a szívünkben. Lehet, hogy sok szempontból egyébként nagyon rendes emberek maradunk. Lehet, hogy azon a szinten, hogy aki nem bántott minket, azt mi sem bántjuk. Megmarad bennünk a szeretet. De az a szeretet, amelyik az ellenséget szereti, Az a szeretet, amely türelmes és elnéző és irgalmas a vétkezővel szemben. Az a szeretet, amely inkább a saját életét odaadja, hogy megmentsen egy tévelygőt. Az a szeretet kihűl a szívünkben. Hadd tegyem fel a következő kérdést, illetve bocsánat, itt még egy gondolatot hadd mondjak el nektek. Hát akkor mit kezdjünk a törvényszegésekkel? Dugjuk homokba a fejünket? Legyünk naívak? Éljünk ilyen burokban? Mit tegyünk? Tud valaki erre megoldást?
Én azt gondolom, hogy elsősorban, sőt lehet akár kizárólagosan is a Jó Istennek beszélni róla, és rábízni ezt a dolgot, megnyugodva arra, hogy senki nem tett semmit az igazság ellen, csak mellette. Mikor most nem is látszik.
Engedjétek meg, hogy megosszam veletek egy mondatot, amit a hívők a végidején imádkoznak. Ideje, Urunk, hogy cselekedjél, mert megrontották a te törvényedet. Nem közönről, nem belenyugvásról van szó, de óriási különbség van a között, hogy én előttem besötétül az ég, és csak azt látom, ami a szemem előtt van, és azon háborgok, és azon keményedik meg a lelkem, vagy pedig mindezt látva nyögnek, sóhajtoznak az utálatosságok miatt, és sóhajtanak az Istenhez, és sürgetik az Istent. Ideje, Urunk, hogy cselekedjél, mert megrontották a te törvényedet. Nem kell válaszolni rá, mindenki magában gondolja végig. Melyik csoporthoz tartozunk? Ahhoz a csoporthoz, amelyik annál buzgóbban könyörög az Istenhez, minél több törvényszegést lát, vagy ahhoz a csoporthoz, amelyik annál jobban felháborodik, minél több törvényszegést lát, amely annál többet szemléli és beszél róla, minél több törvényszegést lát. Ez a Biblia vers, amelyik azt mondja, hogy a szeretet, a sokak szeretete meghidegül, mivel hogy a törvényszegés megsokasodik. Ez a Biblia vers arról a lelki egyszerű alaptörvényről szól, hogy amit szemlélünk, amivel foglalkozunk, az erősödik meg a mi életünkben. És lehet, hogy kezdetben, sőt lehet, hogy mindvégig, mi erkölcsileg felháborodva szemléljük a törvényszegést. De közben a szívünkben a szeretet meghidegül. Mondjátok őszintén meg, tudjuk mi teljes szívből szeretni azt az embert, akivel szemben mi felháborodtunk, hogy mit tett. Amikor mi így vagyunk vele, akkor bennünk az életünket odaadó szeretet munkálkodik. Ti hogy vagytok ezzel? Én bevallom, nekem azzal kellett szembesülnöm, hogy ez nekem nem megy. Ez az Istennek megy. De nekem rá kell bíznom az ítéletet az Istenre, és el kell hagynom a megbotránkozást, a felháborodást, és hagynom kell, hogy a mentő szeretet buzogjon fel a szívemben. Ha ez nem történik meg, én nem tudom szeretetből tenni azt, amit teszek. Ha a másik személyét nézem, és a másik cselekedeteit nézem, akkor valahogy nekem nem megy, hogy olyan szeretettel forduljak oda hozzá. Hadd tegyem fel a következő kérdésként azt, hogy na de miért olyan fontos az, hogy ez a szeretet bennünk megmaradjon? Hát az önfeláldozó szeretet nem a mártírok kiváltsága? Az Isten nem csak valami különleges teljesítményként igényli azt, hogy az agapé szeretet ott legyen az életünkben? Hát mi emberek vagyunk, nem? Tudnátok érvelni az ige szakasz szöveg összefüggésével, hogy miért olyan fontos ez a kérdés? Találunk-e valamit, ami megmutatja azt, hogy miért olyan fontos ez a kérdés számunkra? Hát, ha más is mond.
Mondjuk ilyen marad az üdvözünkbe is. Igazán,
ugye egyrészt ki kell mondanunk, hogy az agapé szeretet az az üdvösségnek a feltétele. Nyugodtan kimondhatjuk. Ennél kevesebb nem elég. Ha a ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, akikből tulajdonképpen csak ez a szeretet hiányzott. Minden más egyébként úgy rendben volt, csak éppen nem a szeretet vezette a törvény megértését. De én más összefüggést találtam az igében. Kérlek benneteket, hogy nézzetek bele a Bibliátokba, és olvassátok el a szöveg összefüggést. Máté evangélium a 24. fejezetét, 12. versét idéztem, és olvassátok el a szöveg összefüggést, és mutassatok rá nekem arra a mondatrészre, mondatra, amelyből megérthetjük, hogy miért olyan súlyos kérdés. Nem csak az üdvösség miatt. Ez igaz, de hol mondja ezt Jézus az apokaliptikus beszédében? Zsuzsa? Török Zsuzsa? Tamás?
Mégis az evangélium hirdetésében szükség van szeretetre. Tehát ez az evangélium hirdetésében, akkor nem ilyen evangélium hirdetésében.
Mert ez az evangélium, ez az agapé evangéliuma. Az az evangélium, amely Jézus evangéliuma, az az isteni szeretetről szóló bizonyságtevés evangéliuma. És ezt az evangéliumot csak azok tudják képviselni a végidején, akikben nem hidegült meg, akikben nem hűlt ki az agapé. Tessék, Zsuzsa.
Nem pont ebből az igéből, de nem tudom győzni, hogy hol, de Jézus mondja a tanítványainak, hogy szeressétek egymást, mint hogy én szerettelek titeket.
Így van. És hozzáteszi, hogy erről fogja megismerni a világ, hogy én eljöttem és az életemet adtam. Tehát testvéreim, nem csak azt kell látnunk, hogy itt a személyes üdvösségünk problémája, hát az is. És kétségkívül a legszemélyesebb vonatkozásban ez a legnagyobb kérdés, mert nincsen nyomorultabb élet annál, mint hogy valaki reménykedik Krisztusban a földi életében, de az örök életet elveszíti. De a feltámadás reménységét elveszíti. De ennél nagyobb kérdésről, nagyobb horderejű kérdésről van szó. Arról van szó, hogy az az evangélium, amelyet nekünk képviselnünk kell a törvényszegés megsokasodása közben, az az evangélium az Isten szeretetének az utolsó kinyilatkoztatása a világ számára. Így mondja Ellen White a Krisztus példázatai című könyvben, a 10 szűz példázatában, hogyha emlékezetem nem csal, hogy az utolsó kegyelmi üzenet a Föld számára Isten szeretetének a kinyilatkoztatása. Ez az evangélium, ez az agapé evangéliuma. A feltétel nélküli isteni szeretetnek az evangéliuma. És csak akkor tudjuk képviselni ezt a szeretetet, hogyha bennünk nem hűlt ki, hogyha bennünk megmaradt. Hogyha, ahogy a 13. vers fogalmaz, hogyha a célig, egészen a célig alatta maradunk ennek a szeretetnek, alatta maradunk, álhatatosak maradunk, akkor megszabadítatunk. Én azt gondolom, testvéreim, hogy ha ezeket így megértjük, és ezeket így átgondoljuk, akkor számunkra egy nagyon fontos kérdéssé válhat az, hogy mik az első jelei a szeretet kihűlésének vagy kialvásának. Gondolkozzunk ezen egy picit, hogy hol lehet megfogni, hol lehet megragadni a legelső jeleit annak, hogy a mi szívünkben a szeretetünk kezd kialudni, kezd pislákolni, kezd kihűlni. Nem beszélünk az evangéliumról a környezetünkben. A kritizálás, Zsuzsa? A csüggedés, a keseredés. De eddig én két dolgot hallottam abból, amit magamnak fölírtam. Az egyik a lelkület területe, a másik a beszéd területe. Van egy harmadik terület is. Gondolkozásmód és a cselekvésünk. Gondolkozzunk egy kicsit erről a három területről külön. Lelkület. Hogy lehet észrevenni azt, hogy belőlem az a fajta szeretet, az az agapé szeretet hiányzik, vagy kezd meginogni, kezd meg lecsökkenni, meghidegülni, ami az agapé tartalmának, fogalmának megfelel. Milyen lelkületbeli problémákról lehet itt szó? Az egyik a kritizálás már elhangzott. Mivel találkozhatunk még? Ugye az én központú gondolkozás, amikor én csak magamból tudok kiindulni, és amit én meg tudok tenni, ezt nem értem, hogy a másik miért nem tudja megtenni, és amit én felháborítónak tartok, azt nem értem, hogy a másik miért nem háborodik fel rajta, és ami engem zavar, azt nem értem, hogy a másik miért csinálja. Tehát mondjuk ez az önzésem. Milyen lelkületbeli dolgokról lehet még szó? Igen? Megváltozik az imádság. Így van, az imádság tartalma megváltozik. Tudunk-e még figyelmeztető gondolatokat mondani? Ezeket nyilván azért gyűjtögetjük össze, hogy így benelészünk, és sóhajtsunk egyet. Én azt gondolom, hogy a türelem hiánya. A türelemnek a hiánya is egy nagyon komoly figyelmeztetőjel, amikor én nem tudom tolerálni a másikat, amikor nem tudom elviselni a másikat, akkor ez figyelmeztet, hogy itt valami baj van, itt valami bujkál bennem, ami betegség, ami nem jól működik. A kritizáló lelkület, az elégedetlenségnek a lelkülete, a türelmetlenségnek a lelkülete, az én központú gondolkodás ennek a lelkülete, ezek mind figyelmeztetések. Ne durva dolgokra gondoljunk, ne nagy dolgokra. Ne látványos dolgokra gondoljunk. A mi lelkünkben a legelső apró jelekre kell felfigyelni, amikor a mi szeretetünk elkezd meghidegülni. Amikor már kihűlt, az sokkal rosszabb. Beszéd. Ez a másik terület. Nem beszélünk az evangéliumról. Nem adjuk tovább az evangéliumot. Miről beszélünk és hogyan beszélünk? Hogy lehet a beszédünk szintjén az agapé kihűlését a legelső pontokon tetten érni? Problémákról beszélünk többet. Elégedetlenség nyilatkozik meg a beszédben. Mi jellemzi az agapé beszédét? Tegyük egymás mellé, hát ha segíteni fog. Mi jellemzi azt a beszédet, amiről elmondhatjuk, hogy krisztusi? Mondjunk pozitív értelemben jelzőket. Vigasztaló beszéd. Hitet ébresztő, bizalmat építő beszéd. Szelíd beszéd. Én hozzátenném azt, hogy gyöngéd, kedves beszéd. Ahogyan az egyik Zsoltár fogalmaz, hogy kedvesség ömledez ajkaidon. A Krisztus beszéde az a szelíd záporesőhöz hasonló beszéd, amely felüdíti a lelket. Amikor koppanossá válik a beszédünk, amikor türelmetlenné válunk a beszédünkben, amikor nem tudunk vigasztalni, nem tudunk bizalmat ébreszteni, akkor ezek mind figyelmeztető jelként kell, hogy ott legyenek számunkra, hogy valami baj van, valami forrás hiányzik az életünkből, mert magunktól nem tudunk így beszélni. Ez nem azért fontos most, ami számunkra, hogy hű de borzasztó, hogyha így beszélünk, hanem azért, hogy vegyük észre, hogy valami a forrásnál hiányzik, és nekünk az Isten kegyelmére van szükség ahhoz, hogy ne kihűljön, hanem növekedjen a szeretetünk. Cselekedetek. A cselekedetek kapcsán nem tudom, hogy tudunk-e valamit mondani, hogy mi az első jele, amikor kialszik az isteni szeretet az életünkben. Tessék. ugyanazt cselekedjük, mint azok, akiket kritizálunk. És még csak észre sem vesszük. De igen? Én sokkal inkább erre hívnám fel a figyelmet. Szerintem az, amikor mi ugyanazt tesszük, mint amit kritizálunk, az már eléggé a második fele ennek a problémának. Az első fele ott kezdődik, hogy hiányoznak cselekedetek. Nem ott kezdődik, hogy amit teszünk rossz feltétlenül, hanem ott kezdődik, hogy amit megtehetnénk, az elkezd elmaradni. Amit megtehetnék, hogy segítsek, amit megtehetném, mert a szeretet képesít rá, hogy észrevegyem. Észre se veszem, hogy megtehettem volna, hogy mondhattam volna egy bátorító szót, hogy oda nyúlhattam volna és segíthettem volna. Nem veszem észre, nincs rá szemem. Mert az irgalmas szem valahogy behomályosodik, elsötétedik bennem. Kedves testvéreim, én azzal a gondolattal szeretném, ami közös tanulmányozásunkat lezárni, hogy a 13. vers az arra utal, hogy lehet a célig kitartani. Hogy bármennyire van egy lelki törvényszerűség, és lehet kísérleteznünk nekünk az életben, lehet próbálkoznunk, hogy de a mi szeretetünk nem fog lecsökkenni, mert mi értjük. Testvérem, amit mi elmondtunk, ez pusztán értelem. Tehát ez itt logika, gondolkozás, igekutatás, megértés. De ettől nem vagyunk ilyenek. Ettől még ugyanúgy hiányozhat a kedves beszéd, ugyanúgy hiányozhat a türelem, ugyanúgy hiányozhat a mentő szeretetnek a jelenléte az életünkben, hogy ezt el tudtuk mondani. Lehet a célig kitartóan a szeretet mellett elkötelezetten élni. De ennek van egy egyszerű titka, van egy egyszerű törvényszerűsége, hogy mi minél többet töltsünk az Isten szeretetének a jelenlétében. Jézus győzelmének a titkát így foglalja össze egy igevers: magam előtt láttam az Urat mindenkor. Mivel, hogy jobb kezem felől van, ezért meg nem rendülök. Jézus folyamatosan látta, látomásként látta, maga előtt látta, szemlélte az Atya szeretetét. Látta azt, hogy kicsoda az Isten. És ez a látomás tudta megőrizni őt attól, hogy türelmetlenné váljon. Ez a látomás tudta leleplezni az emberi természetnek a leghalványabb megnyilatkozását, ami eltért az Isten szeretetétől. De ez a mondat nem csak ennyit takar. Én hiába látom, hiába szemlélem, ha egy dolog hiányzik még. Az, hogy jobb kezem felől legyen. Mit fejez ki a jobb kéz felől levés? Ő az én támaszom, akire támaszkodom. Nem csak, hogy látom az Urat, nem csak, hogy látom az Atyát, de mindenkor rá támaszkodom. Ha enélkül próbálkozunk azzal, hogy mi bennünk valódi szeretet legyen, akkor időleges felbuzdulások lehetnek az életünkben, de az a szeretet, amiről itt Jézus beszél, hogy ezt a szeretetet mindvégig, egészen a célig álhatatosan megőrizni, megtartani, és úgy képviselni az evangéliumot, hogy ne tehesse fel nekünk a kérdést, hogy vajon Isten személyére néztek-e, amikor ő mellette tusakodtok. Hogy vajon, amikor az evangéliumot hirdetjük, amikor az evangéliumot továbbadjuk, akkor a mi lelkületünk, akkor a mi szemléletmódunk azonos-e annak az Istennek a lelkületével és szemléletmódjával, akinek a nevében megfogalmazzuk az evangéliumot. Az üzenet, amit nekünk át kell adni, az az, hogy az Isten annyira szereti az embert, hogy az életét adta azért, hogy megmentse. És erre a szeretetre kell nekünk feltenni a kérdést, hogy mondd, közömbös tudsz-e lenni ezzel a szeretettel szemben? El tudsz-e menni emellett, anélkül, hogy megérintene téged? Ez az evangélium, amely bizonyságul hirdettetik minden népnek. Ez csak akkor bizonyság, ha mi egész lényünkön ez sugárzik át. A szavainkon, a lelkületünkön, a gondolkozásunkon és a cselekedeteinken. Amen. Mennyei édesatyánk, Istenünk, mindenek előtt szeretnénk szívünk mélyéből hálát adni neked a te szeretetedért. Szeretnénk megköszönni azt a szeretetet, amely megnyilatkozott a kereszten számunkra. A te szeretett fiad elküldésében, feláldozásában, hogy a mi helyünkbe lépjen, a mi bűneink büntetését elszenvedje, és hogy így szabaddá tegye az utat számunkra a te kegyelmed királyi székéhez. Szeretnénk, Istenünk, igazán megérteni a te szeretetednek a nagyságát, a mélységét. Szeretnénk meglátni azt, hogy a környezetünkben élő emberek iránt milyen mély vágyakozó szeretet van benned, hogy megmentsd őket, hogy az örök élet ajándékát odaadhass nekik, hogy örök életet élhessenek. Édesatyánk, segíts, hogy lássuk ezt, segíts, hogy felismerjük a te evangéliumodat a maga igazi tisztaságában. És édesatyánk, szeretnénk kegyelmedet kérni, segítségedet kérni, hogy ne nehezedjen meg a mi szívünk. Hogy a sok megpróbáltatás, nehézség, a sok igazságtalanság között az a szeretet, amit Krisztus szeretete plántál a mi szívünkben. Istenünk, segíts, hogy ne hűljön ki, hogy ne csökkenjen le, hogy ne kezdjen el megszűnni, pislákolni, hanem kérünk, te tápláld a mi szívünkben azt a mennyei szeretetet, amely képesíthet bennünket arra, hogy nagy lelkűek legyünk, hogy tapintatosak legyünk, hogy gyöngédek legyünk, amely képesíthet bennünket arra, hogy valóban a másik emberre a megmentéséért tekintsünk, és nem megbotránkozással vagy elutasítással. Istenünk, kérünk, segíts, hogy észre tudjuk venni ennek a szeretetnek a meghűlését, az eltűnését, hogy észre tudjuk venni a legelső jeleket, hogy ne kelljen a legvégsőkig elmenni az életünkben, hogy ne kelljen teljesen megszűnnie, eltűnnie az életünkből, hanem add, Istenünk, hogy a legelső gyöngülést is fel tudjuk ismerni, észre tudjuk venni, és kérünk, Istenünk, hogy te elevenítsd meg, és te újítsd meg a mi szívünkben a te lelkedet, újítsd meg a mi szívünkben a te szeretetedet, hogy feltöltekezhessünk, hogy telítve lehessünk, és valóban tudjunk képviselni téged, nem elmélettel, nem a szavainkkal csupán, hanem az a hirdetett igével összhangban, a mi lelkületünkkel, a mi cselekedeteinkkel is. Szeretnénk, Istenünk, bocsánatot kérni, mert olyan sokszor olyan a mi magatartásunk, mintha nem az agapé szeretetet állítottad volna elénk mérceként. Bocsáss meg nekünk, kérünk, Istenünk, segíts felismerni azokat az élethelyzeteket, amikor eltérünk ettől. Segíts meglátni a bennünk levő közönyt, meglátni bennünk a keménységeket, és könyörögve kérünk, Istenünk, adj nekünk szabadulást ezekből. Segíts, kérünk, édesatyánk, hogy amikor a törvényszegés megsokasodását kell látnunk, segíts, Urunk, hogy akkor annál buzgóbban tudjunk keresni téged, hogy ne megbotránkozzunk, Urunk, hogy ne elforduljunk is, ne ítéletet mondjunk, ítélkezzünk emberek felett a lelkünkben. Kérünk, Istenünk, segíts, hogy a mi szívünk annál buzgóbb legyen, annál felbuzdultabb legyen a könyörgésre, a szeretetre. Segíts, hogy együtt tudjuk kiáltani hozzád, hogy ideje, Urunk, hogy cselekedjél, mert megrontották a te törvényedet. Hallgass meg, kérünk, bennünket, és egyen-egyenként, ami személyes szükségletünk szerint, segíts rajtunk, kérünk, Istenünk. Amen.